Akkor Isten hozott mindenkit ma este, boldog új évet kívánok! Indul az év, és akkor urnabontással indítjuk az évet. Nézzük, hogy miből élünk ma este. Azt mondja, hogy hűha, hosszú kérdésre rövid választ fogok adni. Kedves Renátó atya, az egyik ima könyvemben a lelkiismeret vizsgálatnál sorolja fel a szerző a Szentlélek elleni bűnöket, s így minősíti. Alapjában rendítik meg az istenes életet. A Szentírásban Márk 3.28.30-ban olvassuk, bizony mondom nektek, minden bűn és káromlás, amit az emberek elkövetnek, bocsánatot nyer, de aki a Szent Lelket káromolja, sohasem nyer bocsánatot, hanem örök vétek terheli. Máté 12.31-ben, aki az emberfi ellen szól, bocsánatot nyer, de aki a Szent Lélek ellen szól, nem nyer bocsánatot sem ezen a világon, sem a jövendőben. De miért a megkülönböztetés a harmadik isteni szemére? Értem én azt, hogyha valaki megáltalkodik a bűnben, nem bánja meg bűnét, illetve végig sem, az menthetetlen. És a többi. De miért csak a Szentlélekről beszélünk kiemelve? Jó, igen, már megtetszett itt válaszolni a végén, mert én sem tudok mást mondani. Tehát itt most nincs megkülönböztetve a harmadik isteni személy. Tehát a Szent Lelket káromolni nem azt jelenti, hogy azt mondom, hogy buta Szent Lélek, vagy hülye Szent Lélek, akkor én már káromoltam a Szent Lelket, és az nem nyer bocsánatot. Nem erről van szó, hanem arról, amit a kérdező itt már szépen meg is válaszolt, arról a bizonyos bezártságról van szó, amikor én nem engedem meg, hogy a Szentlélek velem valamit kezdjen, hogy a Szentlélek velem valamit csináljon. Az evangélium nyelvezete ilyen, hogy a Szentléleknek a személyére összpontosítja ezt a bizonyos emberi magatartást, hogy az igazság ellenére tudunk tusakodni, az emberi szabadságunkban be tudunk zárkózni. És nem arról van szó, hogy Isten nem bocsájt meg, mert ugye ő mindig megbocsájt, akkor van viszont baj, amikor mi ezt a bocsánatot nem akarjuk elfogadni. Tehát Isten hiába bocsájt meg, ha én azt szabad döntésemmel nem akarom elfogadni. Tehát a Szentlélek elleni bűn az, amikor nem akarom elfogadni ezt a bocsánatot, nem akarom elfogadni szabad akaratommal, így döntök, hogy nem akarom őt elfogadni, és itt nem arról van szó, hogy Isten megbüntet, hanem hogy én zártam ki magam ebből az egészből. Az evangélium nyelvezete így írja le ezt a bizonyos emberi állapotot. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez meg is volna. Megyünk tovább. Aki az emberfi ellen beszél, bocsánatot nyer, aki azonban a Szent Lelket káromolja, nem nyer. Bocsánat, sláger kérdés. Két kérdésem, mindenkit ez érdekel, de nagyon jó. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogyan káromolhatjuk a Szent Lelket, mit jelent a gyakorlatban, ez miért bizonyul megbocsáthatatlan bűnnek, azt hiszem válaszoltam. Ugye? Köszönöm szépen. Tehát így kettőt az egyben. Na, megyünk tovább. Ó, aki bűnt követel, ez már nem Szent Lelkes, jó van, a sátántól való, hiszen a sátán kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten fia, sátán művét romba döntse, idézi János első levele 3.9.10. Azok, akik az Istentől születnek, nem követnek el bűnt, mert az ő magjuk bennük marad, és nem vétkezhetnek, mert az Istentől születtek. Erről ismerhetők fel az Isten gyermekei és a sátán fiai, eddig a Biblia idézet János első leveléből. Kérdés. Az a kérdésem, hogyan értendő ez? Arra gondolok, hogy hiszen mindenki vétkezik, ez gyónjuk meg, mint bűnt. Jó, ez nagyon jó. Ez nagyon jó, és egyszer ki kéne kicsit jobban fejteni, és én sokat vitatkoztam a főiskolán még annak idején egy tanárommal ezen a kérdésen, hogy mit ért János első levele azon, hogy akik Istentől születnek, nem követnek el bűnt, mert az ő magja bennük marad, és nem vétkezhetnek, mert Istentől születtek. És ugye itt a kérdezőnek ez jogos, hogy azt mondja, hogy akkor most van ilyen állapot, hogy nem követünk el bűnt, és hogy a Szentírás ezt ennyire így mindenkinek így föntart, hogy akik Istentől születtek, hát akkor most igazából ez a keresztény emberről szól, mert ugye János teológiájában, ugye itt olvastuk az evangéliumban sokat a prológust, hogy, hogy ugye az ige testté lett, és ugye azoknak nyilvánult meg, akik nem a test akaratából, nem a test vágyából, nem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az Istentől született ember az a keresztény, aki válaszol Isten szeretet meghívására. És akkor most az nem követel bűnt, és nem vétkezhetik, mert az Istentől született? Azt hiszem, itt egy olyan megkülönböztetést kell tennünk, hogy mit értünk bűn alatt. Tehát, hogy itt nyilván semmiképpen sem arról van szó, hogy elveszítem a szabad akaratomat, és többé nem mondhatok az Istennek valamiben nemet. Nem, mert az mindig ott van. Tehát az mindig, mivel szabad vagyok, amíg csak élek, ezért a bűn elkövetésének a lehetősége ott van. Tehát nem arról van szó, hogy az Isten kapcsolatom elveszi a szabad akaratomat, amivel elkövethetném azt a bűnt. Tehát ez kizárva. Talán olyan dolgot is kizárnék, amire azt mondjuk, hogy most tényleg itt a bűnöknek a megkülönböztetése kapcsán, na és amiért veszekedtem én azzal a bizonyos tanárommal a teológián, és ezt a szöveget hoztam neki, hogy amikor Máriáról tanultunk, egy egész fél éves tantárgy volt ez a bizonyos mariológia, ahol hát a szűzanyát hát élve fölboncoltuk egészen fél éven keresztül szerencsétlenként, tehát annyira, tehát tényleg már olyan kellemetlen is volt, hogy már szegényen annyit rugózunk, de mindegy, hát ez volt a teológiai tantár. A rugózást arra értem, hogy amikor jött a órákon keresztül az, hogy Mária szüzessége szülés előtt, közben és után típusú óráink, akkor hát igencsak ott voltunk, hogy hát talán ez szegény szűzanyának az intim szféráját kicsit jobban tiszteletbe kéne tartani, de mindegy, hát teológián, hát papok mit csináljanak, erről beszélünk. Hát persze, ez nincs jobb dolgunk ennél. Na és amikor arról volt szó, hogy hát Mária vétkezhetetlensége, vagy hogy mondjuk ezt, ugye szeplőtlenül fogantatott, eredeti bűn nincsen benne, és akkor ugye a teológia azt mondja róla, hogy Mária, hát hogy ő nem követett el bűnt, ő az egészen tiszta. És akkor azért mi ott vakartuk a fejünket, és ott kérdéseket tettünk fel, hogy de ez hogy nézett ki a gyakorlatban Máriának ez a vétkezhetetlensége? Igazából Máriának nem volt szabad akarata? De volt! Csak nem használta azt rosszra, mert ő egy ilyen kegyelmet kapott, hát jönnek itt ezek a magyarázatok, amik ugye néha nehezen befogadhatók. És akkor, amikor Mária vétkezhetetlenségéről volt szó, akkor ezt a szöveget idéztem ennek a tanárunknak, mondván, hogy de hát, professzor úr, a János első levél minden keresztényre kiterjeszti ezt. Tehát a János első levele azt mondja, hogy akik Istentől születtek, nem csak azok, akik szereplőtlenül fogantattak, mert csak egy volt, az összes többi, aki Istenből született, az nem követel bűnt. Na most akkor ezt a szöveg nem csak Máriára mondhatja, hanem minden keresztény. Na most akkor hogy van ez? Nem kaptam erre valami jó választ, inkább csak egy ilyen kis eszmecsere volt azzal kapcsolatban, hogy a bűn elkövetés, hogy mit jelent. Tehát, hogy Mária nem követel bűnt, azzal kapcsolatban azért kijutottunk arra, hogy ez nem azt jelentette, hogy ő ne vágná oda a tányért a földhöz, ha József fölidegesíti. Tehát azért a teológiából ezt azért kihoztuk, hogy Mária vétkezhetetlensége megint csak nem azt jelenti, hogy ő egy ilyen éteri nyugalommal fogad mindent. Nem, Mária teljesen ember volt, hát nyilván, és hogyha az Úr Jézust, aki meg Isten és ember, elkapta néha a 10 perc, az ideg, és verekedett a templomba, meg ostorozott, meg ilyeneket csinált, meg jó megmondta embereknek, és nem szép szavakkal, meg amikor azt mondja, hogy viperák fajzata, azt vajon milyen hangsúllyal mondja? Szépen, viperák fajzata? Egy frászt. Biztos kiabál, biztos fölemeli a hangját, tehát ezt nem egy ilyen szép hangon mondja, és akkor hát, ha Jézus, aki tényleg hát a bűntelen, és akkor jó, ennek az ő bűntelenségébe vesz részt Mária, de hogyha Jézusról ez föl van jegyezve, hogy neki voltak ilyen temperamentumai, akkor Máriának miért ne lehettek volna ugyanilyenjei? Tehát, hogy Mária vétkezhetetlensége nem azt jelenti, hogy mert ugye hogy értelmezi ezt az átlagember, hogy ő sose volt ideges, sose húzta fel magát, sose vesztette el a fejét, nem volt türelmetlen, mindenkit szeretett. Hát, hogyha Jézusnak a magatartásából indulunk ki, akinél nyilván nem bűn volt az, hogy fölhúzta magát, ez nála a szeretetnek az egyik dimenziója. Ugyanígy akkor Máriáról is ezt elmondhatjuk. És hogyha Máriáról ezt elmondhatjuk, akkor ezen a szöveg alapján mindnyájunkról elmondhatjuk azt, hogy ezek az alapvető emberi küzdelmeink, ezek a hétköznapi bukásaink, hogy türelmetlenek vagyunk, felhúzzuk magunkat, hogy felidegesítenek bennünket, hogy fölemeljük néha a hangunkat, ez totálisan belefér a hétköznapi misztikus életünkbe, az Istennel való kapcsolatunkba. Nem vagyunk arra hivatva, hogy egyszer majd ez is elmúljon. Hány embernek van egy ilyen ideája, hogy akkor leszek én igazán szent, amikor már soha nem húz fel semmi. Nem, ez amíg élünk, ez így lesz. Tehát, hogy erre a kérdésre itt azt mondanám, hogy akik Istentől születnek, nem követnek el bűnt, valami ilyesmi világlik ki nekem, nem biztos, hogy jó válasz, mert én magam is keresem, csak valami olyan lehet ebben, hogy aki úgy igazán nagyon megismerte az Istennek a szeretetét és megtapasztalta, az ezt nem fogja visszautasítani. Visszautasíthatná, mert képes rá, mert szabad ember, de nem fogja megtenni. Nekem valami ilyesmi gondolatom van. Tehát nem arról szól ez a szöveg, hogy nem fog hibázni. Azt meg, amit mondja a kérdező, hogy mindenki vétkezik, hisz ezt gyónjuk meg. Így van. Tehát nem arról van szó, hogy nem fogunk hibázni, nem fogunk rossz döntést hozni, fogunk. De ez a gondolat, ez az ige szerintem arra vonatkozik, hogy aki tényleg ugye a felszínes vallásoskodásból végre kilépve belép az Isten kapcsolatba, megérti, megtapasztalja az ő szeretetét, az annyira örülni fog ennek és boldog lesz emiatt, hogy úgymond bolond lesz ebből kilépni. Mert ebben a szövegrészben a bűn az, hogy kilépek az Isten kapcsolatból. Ugye itt mindenek előtt János, mert ugye ez a bűn, hogy kilépek ebből az egészből és nem érdekel. Azt hiszem, hogy így lehet értelmezni, hogy aki megismeri Isten szeretetét, az bár visszautasíthatná, de bolond lenne. Nem fogja ezt elkövetni. Lehet, hogy sántít, de én ezt valahogy így értelmezem. Nyilván ez a szöveg még jó sok kutatásra szorul, meg jó sok utánolvasásra a részemről is egy kicsit jobban értelmezhessük, de nekem jelenleg hát ez jutott róla eszembe. Utolsó kérdés, igen.
A Róma levélben ott van, hogy akkor követhetünk el bűnt, most nem tudom idézni, hogy akik Istenbe be vannak oltva, és Jézus követők, hogy akkor kövessünk el bűnt, valahol a Róma levélben van egy
bűnt. Igen, tehát,
hogy ez azt jelenti, hogy mindent megtehetünk.
Igen, nem tudom, igen. Arra, amikor azt mondja a Pál, hogy amikor ugye túláradt a bűn, akkor a túláradt a kegyelem. De most ez mit jelent? Hogy kövessünk el még bűnöket, hogy még több kegyelmet kapjunk? Azt mondja, nem, mert az visszaélés. De ha már egyszer van bűn, akkor azt Isten a javunkra fordítja.
Bocsánat, hogy beleszól.
Semmi van. És akkor csak egy emlékeztető kérdés, milyen a jó gyónás. Köszönöm, hogy aki ezt föltette ezt a kérdést, hogy erről majd ígértem, hogy beszélünk. Milyen a jó gyónás? A jó gyónás olyan, hogy úgy érzem, hogy akkor gyónik valaki jól, és ezt most gyóntatónként próbálom mondani, amikor nem kizárólag arról beszél, hogy milyen tünetei vannak, ugye? Mert a maga, a cselekedet, amit elkövetek, az egy tüneti jelenség, annak mindig ott van a gyökere. Valami okból követtem én el valamit. Tehát az a gyónás önmagában elég... nem annyira mondjuk így hatékony vagy gyümölcsöző, amikor csupán felsorolom, hogy ezt csináltam. Persze ezt ki lehet mondani, meg ez felszabadító dolog lehet kimondani, de azt hiszem, hogy emellett érdemes picit belemenni abba, hogy mi volt az a dolog, ami miatt ezt csináltam. Mi az bennem ott legbelül, ami arra indított végső soron, hogy azt a rossz döntést meghozzam. Tehát a jó gyónáshoz hozzátartozik szerintem az, hogy beszélünk magunkról egy icipicit. Tehát megnyílok a belső világomról. Egyébként ezért van ez az egész titoktartás dolog ott a gyónásban, a pap részéről, hogy totális, teljes biztonság érzete legyen a gyónónak, hogy itt bármit, tehát azokat a dolgokat is kimondhatja, amit lehet életében soha senkinek máshol nem mond el. Azért kell ez, hogy kimondhassam, verbalizálhassam ezeket a belső dolgaimat. És itt tudjuk, hogy nem elég csupán az, hogy felsorolom gondolatjellel, hogy ezt csináltam ennyiszer, mert ez érezzük, hogy ez még nem a dolgoknak a kimondása. És ugye tudjuk a felszínes gyónásokból, hogy Ez a fajta bűnfelsorolás, ez lehet igazából megint egy ilyen, ahogy szoktam hívni, ez a lelkiismeret elaltatás, ez a ringasd el magad típusú gyónás. Bejövök és elmondom, hogy 2-szer húst tettem pénteken, meg 3-szor csúnyát mondtam, és akkor ennyi. Ez nem lesz gyümölcsöző önmagában így. De amikor elmondom azt is, hogy mi volt az, amit tettem, de rátérek az okokra is, és az okok hol vannak bennem. Azok nem másban vannak. De amikor a bűneimről beszélek, akkor a bűneim okai az nem a házastársamban van, nem a családtagjaimban, nem a munkahelyemben vannak azok az okok, hanem bennem vannak. És a gyóntatószék, vagy a gyónás annak a helye, hogy ezt tényleg teljes bizalommal kimondhatom, és beszélhetek arról, hogy mi az az ok, ami miatt bennem ilyen meg olyan cselekedetek születtek. Tehát én a jó gyónásnak és gyümölcsöző gyónásnak azt tartom, amikor valaki egy kicsit megnyílik. Tehát amikor valaki feltárja egy picit önmagát, és nem csak azt mondja el, hogy mit cselekedett, hanem hogy mi az ő belső világa, mik azok a megtörtségek, sebek, amelyekből ez kialakult. És ezt most nem azért kell elmondani, hogy a pap most hallja, hogy most a papnak ez most ő kíváncsi erre. Nem, hát a gyónóról van itt szó, hogy neki felszabadító, ha erről beszél. És ugye hát sokat példálozok én ezekkel az adventi gyónásokkal, meg a húsvéti gyónásokkal, de hát most is, hogy itt volt az adventi gyártósor, ugye itt nálunk, és ugye itt jöttek, mint az Audi gyárba jöttek a gyónok, és ugye megint az van, hogy ha nem kérdezek bele, akkor nem mondja el az életének tényleg a legnehezebb részeit és dolgait, amiből az összes bűne jött. Tehát ez a letudós típusú gyónásban, hogy ez van, hogy elmondom, amit el kell, mert le kell tudni, de igazából szegénykének a mélyben hihetetlen fájdalmai és krízisei vannak, ami ott van az okok között, ami miatt ő rossz dolgokat tesz néha, és az nem kerül be, az nem kerül elő. Hogyha belekérdezgetek, akkor kiderül, hogy ja, hát ott vannak még azok a nagy-nagy mélységek. És így a felszínes gyónásokból, amikor lehetett, gyönyörű gyónások keletkeztek néha, mert elkezdtünk beszélni végre a lényegről. Az illető elkezdte föltárni önmagát, és új emberként ment ki abból a gyóntatószékből, nem is gondolta volna, azt hitte, hogy annyi lesz, hogy megint elmondja, hogy mit csinált rosszat, kapja a feloldozást, és megint nyugton lehet húsvétig. És akkor kiderült, hogy azzal, hogy magáról beszél és a kríziseiről, igenis sokkal jobban felszabadul, és a feloldozás is sokkal gyümölcsözőbb az ő számára. Tehát én a jó gyónás alapfeltételének mondanám azt, hogy beszéljünk magunkról is. És ha magunk alatt azt értem, hogy ne az életünket meséljük most ott el, mert ilyen is szokott lenni, és amikor valaki már azt meséltem el, hogy ő milyen süteményt süt karácsonykor, és atya, elmondjam-e a receptjét? Én egy türelmes ember vagyok. De ott, tehát amikor próbálom rávezetni, hogy jól van, értem én, de most beszéljünk egy picit az ön életéről, az ön belső világáról, és akkor csak a süteményig jutottunk. Sehol máshova. De az volt a vigasztaló, hogy tehát nem volt neki krízis, hogy nem oldoztam fel. Mert nem oldoztam fel, hanem kapott egy áldást. Megnyugodott. Akkor jó. Tehát akkor legalább nem nagy sebekkel távozott, meg én se voltam annyira borzasztó türelmetlen, csak hát ez a tehetetlenségnél. Tehát, hogy amikor ugye ilyen van, akkor ugye nem sokat lehet csinálni, de amikor tényleg megosztom az életemet, és itt most nem azt osztom meg tényleg, hogy most melyik bankba vittem a pénzemet, hanem azt, hogy olyan is volt, ugye már csak itt jönnek ezek a dolgok. Citibankból átvittük a Cibbankba, típusú gyónás, ez is nagyon jó, amikor ugye valakinél van egy ilyen pénzügyi vonal, mert értem én, mit akar mondani, csak ugye túl részletes. Tehát az életmesélésünk ne a sztorizgatás legyen a gyónásban, hanem hogy ki vagyok én, és mit élek meg ott belül. És hogyha ezt ki tudom mondani, akkor szerintem abból rendkívül gyümölcsöző gyónás lesz. Mindig hozzáteszem, illúzióim nincsenek, az, hogy ez a fajta gyónás, hogy én beszélek a belső világomról, ez mennyire lesz hatékony, igen, ez nagyban függ attól is, hogy ki ül a rács másik oldalán. Ezt én nem akarok ezzel kapcsolatban naív lenni, vannak atyák, akik, és én ugye meséltem ezt az élményemet, én amikor kispapként gyóntam valahol, tehát le lettem állítva hogy ne beszéljek félre, mondjam, hogy bűnnek a neve, és hányszor követtem el, mert az az érvényes gyónás, az a jó gyónás. Tehát tudom nagyon jól, hogy van olyan, ahol egyszerűen nem hagyják, hogy valaki gyónjon, mert félrebeszélésnek érzik, pszichologizálásnak érzik, pedig szerintem, ha a gyónás, ha valamiért van, akkor az azért van, hogy, hogy kimondhassam magam. Mi a fenének kéne egyébként gyónási titok, ha csak ezek a felsorolósdi lenne? Azért van gyónási titok, mert én ott kimondhatom a legmélyebb titkaimat és dolgaimat is. Mindent elmondhatok. És arra megkapom a feloldozás szentségi gesztusákban Istennek azt az üzenetét, ami húsvér emberen a papon keresztül jön, hogy minden rendben van, hogy meg vagy bocsájtva, hogy szeretve vagy. Rendkívül felszabadító tud lenni így egy jó szentgyónás. Ehhez szerintem az kell, hogy tudjunk magunkról egy kicsit beszélni, és ezt talán már sokszor mondtam, de akkor így a kérdés kapcsán még egyszer, mondják, hogy ajánljak lelki tükröket, még ilyesmit, nem ajánlok lelki tükröket, egyetlen lelki tükröt nem ajánlok, az ilyen írottakat, imakönyveseket nagyon-nagyon nem ajánlom, szerintem ez szőrszálhasogatás, lelkiismeret, kínzás, főleg amikor ugye ilyen 10-20 oldalnyi kérdés sorozat van, és nincs ember a világon, aki ennek megfelelne, ez kizárólag szerintem szőrszálhasogatás, és a kis dolgokra fókuszál, a nagy dolgok mögötte meg elvesznek, ugye, ahogy ez szokott lenni. Én, amikor azt kérdezik, hogy mit gyónjunk, vagy hogyan gyónjunk, vagy mit, akkor ugye azt szoktam mondani, hogy az életünk három alap kapcsolati szálát kell megvizsgálni. Isten kapcsolatom, másik emberrel való kapcsolatom, és önmagammal való kapcsolatom. Mert ez az a három gyökér kapcsolati szál, amelyből minden rossz cselekedetem fakad, ha ezek a kapcsolatok nem működnek. Tehát gyónásban azt kell megnézni, hogy az elmúlt mondjuk 2 hónapban, amióta utoljára gyóntam, hogy ápoltam az Istennel való kapcsolatomat, ebben benne van az, hogy milyen minőségi időt szentelek az imára, egyáltalán hogyan van a vele való kapcsolatom, ja, aztán itt jönnének a sikamlós dolgok az, hogy milyen az Isten képem, rettegek-e még mindig az Istentől például? Ezt a gyónásban el lehet mondani. Hogy igen, hiába tudom, vagy megtanultam, hogy Isten a szeretet, még mindig félek tőle. És azáltal, hogy ezt kimondom a gyónásban, lehet már is szabadulok felettől. Csak valahol kimondhassam. Milyen az Isten képem, milyen az ima életem, ezek. A másik emberrel való kapcsolat ugye az egész egyértelmű, tehát hogy, és ugye ez szokott kimaradni a legtöbb ilyen felszínes gyónásból, hogy egyszerűen milyen az emberekkel való kapcsolatom, de a közel lévő emberekkel. Tehát nem a távol lévőkkel, hanem a közel lévő emberekkel, mert ugye ott a szeretetnek a legpróbatételesebb megélése ugye az ott van. Hogyan viszonyulok a többi emberhez? Hogyan kommunikálok? Én ezt szoktam még föltenni, mint kérdést. Hogyan kommunikálok a mellettem lévő emberekkel? Stb. Ebbe ugye talán mindjárt megtaláljuk a nehézségeinket. És ugye nem hagyhatjuk ki ezt az önmagunkkal való kapcsolatot, amely szintén nagyon-nagyon fontos, mondjuk az önbizalomnak a kérdése. Mennyire ítélem és elmagam és gyűlölöm magam, vagy mennyire avatom szentté magam és imádom magam? Ugye ezek a véletek. Tehát amikor a saját magam iránt való szeretetet úgy tapasztaltam, hogy az nem egy egészséges valami, hanem vagy önimádatba, vagy öngyűlöletbe megy át, ezt be lehet hozni a gyónásba. Hogy igen, ebben a 2 hónapban én voltak olyan pillanataim, vagy voltak olyan események, amikor én nagyon gyűlöltem magam, és nem akartam az lenni, aki vagyok. Vagy meg az, hogy én mindenki fölé helyeztem magam, azt gondoltam, hogy csak nekem lehet igazam, és én vagyok a legjobb. Ez a magunkkal való kapcsolat. Ide még például azt is beszoktam hozni, hogy a magunkkal való kapcsolatban az is beletartozik, hogy megbocsájtottam-e önmagamnak. Istenem, tényleg ez milyen olyan téma, amiről megint keveset beszélünk. Hiába bocsát meg nekem a jó Isten. És érvényes a gyónásom, tényleg tühtig, ahogy a kódexből meg van írva, ha azt a bűnt nem bocsájtottam meg magamnak, akkor megint nem gyümölcsöző az egész az életemben. És ugye itt van az, hogy ugye sokan meggyónják ugyanazt, sokszor, és nem csak azt a dolgot, amit egyébként is sokszor visszatérően elkövetnek, hanem amit egyszer elkövettek annak idején, de állandó a bűntudat még mindig, és hiába gyónták meg, még mindig visszajön, és azt gondolják, hogyha több egyére meggyónják, akkor egyszer majd elmúlik az a bűntudat. Nem fog elmúlni csak akkor, ha végre magamnak is megbocsájtom azt a bizonyos tettet. Tehát, hogy kimerem mondani, hogy én azt magamnak megbocsájtom, ha az Isten is megbocsájtotta, akkor azt magamnak is meg fogom bocsájtani. Mert beleállok abba a cipőbe, ami akkor volt rajtam, amikor azt a bűnt elkövettem, és látom magam, hogy igen, abban a helyzetben egyszerűen ezt tartottam a legjobbnak, hülye döntést hoztam. De nem vagyok hajlandó arra, hogy az egész életemet ennek a fényébe éljem le, hanem megbocsájtom magamnak. Rossz döntés volt, nem volt jó, de azt se hagyom, hogy az egész hátralévő összes évemet az befolyásolja, hogy x évvel ezelőtt hoztam egy nagyon-nagyon helytelen döntést. Megbocsájtom magamnak, és kimerem magamnak is mondani, hogy meg vagy bocsájtva. Megbocsájtom magamnak. Feloldozom saját magamat is. Ezért ugye nem gyümölcsöző, hiába bocsájt meg nekünk a Jóisten, meg oldoz fel a pap, ha magamat nem oldozom fel, ha magamnak nem bocsájtok meg, akkor az megint csak nem gyümölcsöző. Én azt mondom, hogy ez is például beletartozik ez a kérdés, és hogyha erről a három témáról tudok a Szent Jónásban kicsit megnyílni, kicsit beszélni, és hogyha a rács mögött olyan valaki ül, aki ezt érti, és fogadja, és nagyon jónak tartja azt, hogy végre valaki önmagáról beszél, és így nyerek feloldozást, az egy szárnyakat adó tapasztalat, úgy gondolom én. Na, jó, hát akkor, hogy még Terézre is legyen időnk a mai napon, térjünk vissza a 6. lakás 8. fejezetébe, amely egy csuda jó fejezet, ugye miről szól, erről a bizonyos értelmi látomásról szól. Az értelmi látomás, ugye Teréznél, mint misztikus fenomén, ugye az, hogy ő nem lát semmit, se lelki szemeivel, se testi szemeivel, viszont Jézus jelenlétét intenzíven és konkrétan érzi, de annyira, hogy meg tudja mondani, hogy a jobb oldalamon állt. És ő volt az, pedig nem láttam semmit. Ennyire konkrétan és intenzíven érzékeli Jézus jelenlétét. És ugye erről mondtuk, hogy ez igen, ez egy misztikus fenomén, egy csomagolás, de ennek a tartalma, amely mindjártunkra vonatkozik, az nem más, mint az az egyszerű dolog, amire az egész életünket építjük, az Isten jelenlétében való élet. Mert ugyanaz a názáreti Jézus, aki Teréz mellett és Terézben ott volt, és aki Teréz nagyon intenzíven megérzett, ugyanaz a valaki van velünk is. Nem egy másik Jézus, hanem ugyanaz. És lehet, hogy mi nem mindig érezzük át a jelenlétét ennyire intenzíven, de nem is kell, mert nem az intenzitáson múlik ez az egész, hogy mekkora érzelmeim vannak, hanem azon, hogy tudom a hitem által, hogy Jézus 100%-osan itt van bennem, és mellettem, és az ő jelenlétében akarok élni. Teréznek ez a misztikus fenoménja erre tanít meg bennünket, hogy ez ránk is igaz. És látjuk, ebből kijön megint csak ez a bizonyos hétköznapi misztika, amiről olyan sokat beszélünk, és amely tényleg amióta én tartom ezt a... amióta erről beszélek, azóta azt hiszem, hogy a legtöbb visszajelzés ezzel kapcsolatban jött, hogy a hétköznapokban megélt Isten kapcsolat. Hogy csinálom a dolgom, zajlanak a szürke, stresszes hétköznapok, de közben tudom, hogy Jézus bennem van, és nem kell elmennem valahova, hogy találkozzak vele, hanem vele végzem a hétköznapi mókuskerék jellegű munkámat. A legtöbb visszajelzés erre jön, hogy ez volt a egyik legfelszabadítóbb üzenet. Ez a hétköznapisága ennek az egésznek. Hogy az Isten kapcsolat az nem korlátozódik ünnepi pillanatokra csupán. Ünnepi pillanatai vannak, de nem korlátozódik erre. Ünnepi pillanata a mise például. De nem korlátozódik a misére az Isten kapcsolatom, hanem az megy tovább. Azt élhetem a hétköznapok minden másodpercében. És Teréz ezáltal a misztikus kegyelem által erre tanít meg bennünket, hogy Jézus, az a bizonyos Jézus, nem egy másik, nem egy alter egója, hanem ő maga, akiről az evangéliumban olvasunk, ő személyesen van itt velünk. Ráadásul az Atyával és a Szentlélekkel együtt, mert ugye a Szent Háromság él bennünk, van velünk. Tehát ezek megint azok a titkok, hogy ugye egy dadogunk, egyszerű, banális szavaknak tűnnek ezek, amelyeket sokszor mondunk, de azért ezt megtapasztalni, azért ezt átélni, azért ennek a fényében élni nap, mint nap, azért az egy nagyon-nagyon boldogító dolog tud lenni. Tehát ez az Isten jelenlétében való élet. Tudom, hogy velem van. És akkor Teréz így mondja, hogy ugye megkérdezi tőle a gyóntatója, hogy milyen volt Jézusnak az arca. Teréz azt felelte, nem tudja, semmilyen arcot nem látott, és nem is tud többet mondani, mint amennyit elmondott. Azt tudja, hogy ő volt az, aki beszélt hozzá. És nem képzelődés volt, és Jézus ilyeneket mondott neki, ne félj, én vagyok. Ugye említettem, hogy ezek a vegytiszta evangéliumi szavak. Jézus ön úgy beszélt Teréznek, mint ahogy ő az evangéliumban beszélt. Tehát ez a totális hitelességnek a jele. Olyan nagy ereje volt ezeknek a szavaknak, hogy nem tudott kételkedni benne, és nagyon megerősödött, és megvidámodott ebben az igen jó társaságban. Na ez a mi életünk is. Jézus társaságában, az ővel együtt élt életben megerősödünk, és megvidámodik az életünk. Tehát, hogy az ő társasága, a Teréz más műveiben is sokszor fölkiált, hogy milyen jó társ ez a Jézus. Milyen jó az ő társaságában lenni. És leányaim, el ne jöjjetek az ő társaságából, mondja a nővéreknek. Ne hagyjátok ott ezt a ti jó társatokat, aki arra vágyik, hogy veletek lehessen és a társatok lehessen. Gyönyörű kép ez. Egyébként itt tényleg, hogy a társ szó, bár Teréz ezt így nem használja, de a mai világunk nyelvezete kapcsán is szerintem annyira fontos, hogy Jézusra kimerjük mondani ezt, hogy ez a nagybetűs társ. Ugye, hogy a mai társtalanságnak a krízisében, hogy sokaknak ez így van, de akárkinek van bármilyen földi társa, tudjuk nagyon jól, hogy a szívünk még vágyik egy nagybetűs társra, akivel aztán mindenfajta földi társaságot még boldogabban meg tudok élni. És Jézus ez az abszolút társ. Tehát az én életemnek az a társa, aki ugye mindig ott van, aki mindig szeret, akiben nem kell csalódni, és akivel való kapcsolatot ugye bármilyen életformában meg lehet élni. Tehát Jézus minden egyes embernek életformától függetlenül lehet a nagybetűs társa. És olyan szép ez, amikor arról beszélünk, hogy társra van szükségünk, hogy kell valaki, mert egy társ ugye az olyan, hogy ez mindig ott van. És ezért a földi értelembe vett társnak ugye itt szoktak lenni azok a szomorúságok, amelyek jogosak, hogy nem tud mindig úgy velem lenni, nem tud mindig úgy megérteni. Igen, és akkor azt érezzük, hogy hát akkor a szívünk miért ráhítozik egy olyan társ után, aki viszont ilyen. És akkor mi keresztények tudjuk, hogy kire is áhítozik az ember szíve. Jézusra, mert ő tud mindig velem lenni, ő tud mindig megérteni. És akkor őt társként fogadni az életünkbe, az megint csak egy óriási dolog. És akkor így írja Teréz, világosan látta, nagy segítségére van abban, ez az bizonyos értelmi látomás, hogy gyakran emlékezetébe idézze Istent. És nagyon ügyeljen rá, hogy ne tegyen semmi olyasmit, ami ne tetszene neki, mert úgy érezte, mindig nézi őt. Tehát ez a bizonyos értelmi látomás, mint egy intenzív tapasztalat, abban segít Teréznek, hogy Isten jelenléte az eszébe jusson. És testvérem, ez nekünk is a feladatunk, erről már beszéltünk egyszer, de jó újra, hogy Isten jelenléte bennünk ugye megvan, nem kell bevonzani, nem kell kérni, nem kell Jézust a szívembe hívni, mert ott van. Mi a feladatom? Emlékeztetni magam arra, hogy ő itt van. Ez a feladatom. Nincs más feladatom. Mert Istent behívni, meginvitálni a lelkembe nem kell. Az ő jelenlétét létrehozni nem kell, mert kész van. A teremtettségem első pillanatától fogva. Mi az ember feladata, a lelki életet élő ember feladata? Emlékeztetni magát Isten jelenlétére. Hogy emlékezzek arra, tudatosítsam, hogy ő itt van. És Teréznek ez a látomás, illetve ez a misztikus tapasztalat ebben segített. Na de mi ugyanezt meg tudjuk csinálni hétköznapi módon, talán már beszéltem erről, de fontos, mindenki egyénileg válassza ki azt a hétköznapi eszközt, amely őt Isten jelenlétére emlékezteti. És ez mindenkinek egyéni, hogy melyik az az én sajátos kis megfogható, látható jelem, amelyet én Isten jelenlétének a tudatával kötök össze így mentálisan, ergo, ha arra a dologra nézek, Isten jelenlétét idézem föl. Nem az, hogy akkor születik meg Isten jelenlét, az ott van, de nekünk embereknek, gyenge, halandó embereknek erre van szükségünk, hogy emlékezetünkbe idézzük azt, hogy igen, ő itt van, ő jelen van. És mondom, legyünk kreatívak ebben. Mindenkinek más az ízlése. Valakit egy ilyenfajta dolog fog Isten jelenlétre emlékeztetni, valakit más. Valakit a, nem tudom, a nyakba hordott kereszt, vagy a skapuláré, vagy az érem, vagy akármi. Valakit meg, ugye meséltem arról, a is volt, itt volt Győrbe, hát idehoztuk a nénit, a római professzorasszonyt még tavaly. Ugye a római tanárunkkal volt itt együtt az a Maria del Genio, egy nagyon nagy olasz teológus hölgy, aki azt mondta, hogy ő úgy emlékezteti magát Isten jelenlétére, hogy vásárolt egy virágot, egy több ilyen normál virágot, és azt a nappaliának az asztalára tette, oda, ahol ő egyébként gyakran így elmegy napközben. És ő azt a virágot Isten jelenlétével azonosította. Tehát így megállapodott magával, hogy az a, ha arra a virágra ránézek, nekem az Isten jelenléte fog eszembe jutni. És oda tette a lakásának egy olyan pontjára, ahol ő sűrűn elvonul, és valahányszor ránézett arra a virágra, az emlékezetébe idézte azt, hogy Jézus ő benne van, és ő Jézusban. Mennyire egyszerű, és mennyire kreatív, és mondom, ez mindegyikünknek sajátos, egyéni ilyen eszköztára lehet. Nem baj, hanem egy vagy kettő, annyit választunk ebből, amennyit akarunk, lényeg, hogy legyen legalább egy ilyen valamink, mert szükségünk van rá. Legyen egy ilyen eszköz az életünkben, ami bennünket Isten jelenlétére emlékeztet. És ezt mindenki megtalálhatja magának egyénileg, hogy ez micsoda legyen. Tehát azt mondja Terész, hogy igen, ez a látomás segítette őt abban, hogy Isten jelenlétét fölidézze, és hogy nagyon ügyeljen arra, hogy ne tegyen semmi olyasmit, ami ne tetszene Istennek, mert mindig úgy érezte, hogy nézi őt. Tehát Teréz megtapasztalja Jézus jelenlétét intenzíven, megtapasztalja az ő nézését, hogy Jézus nézi Terézt. És ezért Teréz elhatározza, hogy nagyon ügyelni fog arra, hogy ne tegyen semmi olyat, amely nem tetszene neki. Természetesen itt nehogy megint valami már említett negatív istenképről gondolkodjunk, hogy Teréz fenyegetésként élte meg Jézus tekintetét, hogy Jézus Mária ő engem néz, akkor nem csinálok semmi rosszat. Ugye ez egy, tudjuk, ez egy negatív istenkép. Sokak lelkében sajnos, ugye gyerekkorból jöhetett egy ilyen fajta istenkép, hogy Isten a nagy térfigyelő kamera, aki engem néz, de nem óvó, szerető tekintettel néz, mint a jó pásztor a juhait, hogy elne. A jó pásztor is nézi a juhait, de miért? Nem azért, hogy árgus szemekkel észrevegye a hibáikat és megbüntesse őket érte, hanem hogy el ne vesszenek azok a jók. Azért nézi őket. De ez a fajta démoni istenkép, amiről beszélünk, ez azért nézi az embert, hogy kiszúrja benne a hibát, és ha azt a hibát meglátja, akkor megbüntesse. És sokan nőhettek föl egy ilyen fajta istenképpel, és ugye ennek azért vannak ilyen ábrázolásai, és ott a nagy szem, ugye a falon, és ugye persze, hogy az jelentheti Istennek a mindentudását, meg a Szentháromság, meg van ennek szimbolikája, de azért az a szem, az főleg az egy darab szem ott a falon, azért az olyan fenyegető, hogy az engem az úgy ott néz. És valakiben kialakulhatott ez a szorongással teli Isten kapcsolat, hogy Isten engem mindig néz, és még a gondolataimat is látja, mert a másik ember legalább csak addig lát, amíg lát, a fejembe nem lát bele, de ez még a fejembe is belelát. És még a gondolataimban sem tudok elmenekülni tőle. És az ő nézése fenyeget. Azért néz, hogy hibákat fedezzen föl. Mert hogyha azt felfedezi, akkor meg fog érte büntetni. Sokan szoronganak egy ilyen fajta istenképtől. Talán már idéztem, hogy ugye gyerekeknek még mindig ilyesmiket éneklünk, hogy jól figyelsz, kicsi kéz, mit teszel. Mert a te jó atyád a mennyből mit csinál, nézd le rád. Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel. És ez egy gyönyörű, szép kis dallamra, itten ezt énekelgetjük, és ha belegondolunk, hogy mit állítunk vele, hogy vigyázz, mert hogyha nem vigyázol, akkor Isten megbüntet, mert lát. de ez a látása, ez egy fenyegető látás. És itt alakul ki az a fajta ambivalens keresztény élet, amikor ugye Istennek a jelenlétébe, például a templomba jól viselkedem, de aztán kimegyek a templomból, és az életem teljesen más. Mert addig felelek meg az erkölcsi normának, amíg Isten tekintetében érzem magam. Ez ugyanolyan, mint amikor a gyerek addig viselkedik jól, amíg a tanár ott van az osztályteremben. Amint kimegy, akkor már káosz van. Miért? Mert ugye ugyanez a dolog bejön, hogy egy fenyegetettség miatt jónak tetetem magam, mert tudom, hogyha nem lennék az, akkor kapnék, de utána, amikor nincs jelen a fenyegető elem, akkor meg melengedem magam. Ez átmehet a keresztény életünkbe. Amíg úgy érezzük, hogy a szakrális térben ugye Isten figyel, addig szépen úgy, ahogy kell. De amint ugye vasárnap elmúlik, jaj, de jó, végre, nincs itt a tanár, aki engem állandóan csesztet, és akkor most már végre ennek vége van, csináltok, amit akarok. Nincs itt a Jóisten, szögre van akasztva, Jézuska be van zárva a tabernákulumba, add csak, amit akarok. Ez a fajta Isten képez, amikor figyel bennünket árgus szemekkel és a hibáinkat kémlelve. Na ez egy negatív Isten kép. Ez egy negatív Isten kép. Isten valóban lát bennünket. Persze. Valóban néz, de szerető tekintettel néz. Nem fenyegetéssel néz. Jézus így nézte Terézt. Teréz így érzékelte Jézus tekintetét. Nem azt érzékelte, hogy ez engem fenyeget, hogy figyeli a hibáimat, hanem hogy szeretettel szemlél engem, és aggódik azon, hogy én el ne vesszek, mint a jó pásztor, ahogy szemléli az ő juhait, hogy el ne vesszenek. Tehát Isten tekintete nem fenyegető tekintet, hanem egy szerető tekintet. És ebben a szerető tekintetben érzem magam annyira biztonságosan, hogy nem akarok rossz dolgokat elkövetni. De már nem azért, mert félek attól, hogy mivel ő lát, majd megbüntet, hanem azért, mert biztonságban érzem magam, azért, mert ő engem lát, és én is láthatom őt a hitem által, és az ő tekintete az egy szerető tekintet. Látjuk? Tehát amikor Teréz azt mondja, hogy Jézus jelenléte és tekintete miatt nem akar olyat tenni, ami megbántaná őt, akkor nem erre a negatív istenképre utal, hanem azt mondja, hogy nem akarok semmi olyat tenni, ami neki nem tetszene, de azért, mert ő engem szeret, és nem azért, mert fenyeget. Attól még persze törékeny és gyönge lehetek. Ezt mi hozzátehetjük, természetesen. De legalább nem azt mondom, hogy a templomban lát az Isten, ott jó viselkedek, kívüle meg már mindegy. És itt a különbség az, hogy valaki Isten állandó jelenlétében él, vagy csak templomba jár. Mert ha a templomba járás az nagyon jó dolog, de csak akkor, ha az bennem élteti, és így felturbózza azt, hogy a hét többi napján, a többi órában és a többi percben is próbálok Isten jelenlétében járni. De itt az a különbség, hogy ki az, aki csupán annyit csinál, hogy elmegy templomba, és aztán ugye kijön onnan, mintha mi se történt volna, ugye ezt szokták mondani, és akkor onnantól kezdve él egy teljesen másfajta életed, és ki az, aki Jézus jelenlétében törekszik élni? Aki Jézus jelenlétében törekszik élni, az legalább nem azt fogja mondani, hogy a kereszténységem az ott van a templomba, vasárnap egy óra, és egyébként meg nem foglalkozom ezzel. Az mindig fog ezzel foglalkozni. Látjuk, tehát itt szokott lenni ugye a megbotránkozás, meg ugye látom néha a kerekedő tekinteteket a misén, amikor ilyesmiket mondok, hogy a keresztény ember nem az első sorban, aki templomba jár. Mert hányan ezzel azonosítják, keresztény vagyok, mert templomba járok. Ez gyönyörű dolog, de hogyha csupán ennyi, akkor a hetemnek a többi órájával mi történik? Tehát erre szoktam ugye mondani ott a homiliákban, hogy sok helyre lehet járni. Tehát lehet járni templomba, de lehet járni moziba, lehet járni etómecsre, lehet járni színházba, sok helyre lehet járni, és ezek mind jó dolog, hogy valahova járok. És akkor én beülök a templomba, és akkor odaér úgy járok. Nem tudom, azt meséltem-e, hogy amikor én kiskoromban, ugye a templom mellett mentünk el, én nem vagyok, nem vallásos család, a miénk legalábbis akkor, hogy még kevésbé volt az, De mindig tiszteltük ezt az egész ilyen egyházi dolgot, meg tudtuk, hogy vannak a vallásos emberek, aranyosak, de mi nem foglalkozunk úgy velük. És apukám valamint lehettem, nem tudom, 7-8 éves, és akkor megyünk el a autóval a templom mellett, és akkor ott ugye a nénik mentek ott a misére, és akkor apukámat kérdeztem, hogy miért mennek a nénik a misére. És akkor azt mondta, hogy tudod, kisfiam, az olyan, mint nekünk a diszkó. Hogy valahova járunk. Hát ki ide jár jól érezni magát, ki oda? Tehát semmi csúnyát nem mondtunk őre, és annyit, hogy hát mindenki jár valahova, ahol ő önmaga lehet, és jól érezheti magát. És azóta is bennem van ez a gondolat, hogy hát igen, valóban az a templomba járó ember, anélkül, hogy elítélném őt, de járhat azért a templomba, mint egy más valaki a dizsibe, meg a kocsmába, meg ide-oda, csupán azért, hogy hát ő most ott jól érezze magát. És nem baj, hogy ott jól érzi magát, de ha ez ebben kimerül, és közben ugye elítél mindenki mást, aki bezzeg nem jár templomba, akkor már nagyon rossz. Meg ugye, ami ott szokott még lenni, nagyon-nagyon fájdalmas számára, hogy a többiek miért nem járnak, például a családtagjai miért nem járnak templomba. És ugye itt nagyon nehéz megmagyarázni valakinek, hogy nem ott kezdődne a családtagjainak a kereszténysége, hogy beülnek a misére. Mert beülni a misére az egy nagyon-nagyon késői fejlődési szakasznak a része. Tehát nem ott kezdődik a hitem, hogy elmegyek a misére. Ez nem, mint hogy matematikából nem a másodfokú egyenlet megoldó képletével kezdjük első osztályba. Majd az jön. Ugyanígy a mise az, hát ugye emlékszünk az ősegyházban a katekumeneket, a hittanulókat kiküldték az ige liturgiája után, a templomból. Tehát akik nem voltak még beavatva, akik nem tanulták meg a hittanon, hogy mi az eukarisztia, azoknak azt mondták, hogy igen, véget ért a prédikáció, ott lehettek az ige liturgiáján, és utána ugye a görög liturgiában még mindig megmaradt ez, hogy az ajtókat, van egy ilyen liturgikus felszólítás. Most már nem történik semmi, de ez arra utal, hogy annó kizavarták azokat, akik még csak hittanulók voltak, mert ők még nem beavatottak, ők még nem tudják, mi az eukarisztia titka, az csak a beavatottak ismerik. De az ősegyház nem törődött az, hogy hányan vannak a misén. Azzal törődtek, hogy akik vannak, értik-e. Mi meg mai papok, mit csinálunk? Minél többen legyenek. Tök mindegy, hogy nem értik. Legyenek itt. És ez nem az ősegyháznak a hozzáállása volt. Az legyen itt, aki érti az eukarisztia titkát. Aki be van avatva abba, hogy ez a kenyér és az a bor, az már Krisztus teste és vére, és hogy ez nekem mit jelent. És ez egy irdatlan nagy misztérium. Aki ebbe beavatást nyert. Aki megtanulta, hogy ez mi, az maradjon ott a misén, mert neki lesz gyümölcsöző. A többinek nem lesz gyümölcsöző. A többi annyit lát, hogy a pap ott a hadonászik milyen kenyérrel, meg kehellyel a kezébe. Nem fogja érteni, hogy az mi. És az ősegyháznak ez volt a fontos. Az legyen itt, aki ezt érti. Az legyen itt, aki ez fontos. És a hittanulóknak is fontos ez, de őket azért küldték ki, mert ők még nem jutottak el arra, hogy ezt megtanulják. Amikor megkeresztelkedtek, már ott maradhattak a teljes misén. És mekkora boldogság volt a katekumeneknek, amikor új keresztényé váltak, hogy részt vehetnek az eukarisztiában, amit eddig így kicsit titkoltak előlük. Óriási boldogság volt nekik. És csak azért mondom, hogy mi értékeljük át azt, hogy milyen jó, hogy ott lehetünk a misén. Tehát, hogy mekkora dolog az, hogy most már bennünket nem küldenek ki, mint annak idején, hogy mi még ezt nem tudjuk, és akkor adjuk kifelé. Nem, mi már ott lehetünk. Mert meg vagyunk hívva arra, hogy ezt szemléljük, és hogy a misztérium által Jézussal kapcsolatba kerüljünk. De ezért mondom azt, hogy aki nem ismeri ezt a titkot egyáltalán, azt hiába cibálom el a szentmisére, és ültetem be a padba. Hiába! Mert nem érti, hogy miről van szó. Neki a hitre nevelése nem ott kezdődik. Az majd, a mise az majd később jön. Ott kezdődik, hogy tanúságot kell tenni az életemmel. Tehát akiknek ugye megvan az a szomorúságuk, hogy a családtagjaid szeretnék a hívők lennének, és miért nem járnak templomba, akkor ezt szoktam mondani, ne engedjük el ezt a templomba járás dolgot. Amit tudunk tenni az imádság mellett az, hogy tanúságot teszek arról, hogy nekem tök jó dolog a templomba járni. És én ez nekem boldogság. És ez fogja majd őket sokkal inkább meggyőzni. De minél inkább megy, hogy gyere már a templomba, mert azért csak el kéne jönni, ők annál távolabb lesznek tőle. Tudjuk, az erőltetéssel igazából csak toljuk őket. Tehát azáltal, hogy nagyon kényszerítünk valamit, ők még annyira se fognak ebbe részt venni. Na tehát itt ezt már csak arra mondván, hogy a keresztény életünk nem a templomba járásban merül ki, amely nagyon fontos dolog, hogy a Szent Misén ott vagyok, de mire vagyok meghívva? Az Isten jelenlétében való élésre. Hogy a napom 24 óráját, minden percemet egyre inkább abban a tudatban éljem, hogy nem vagyok egyedül, mert ő itt van. És ez táplálja az eukarisztia, ez táplálja a mise, annyira gyönyörű így az egésznek a logikája. Enélkül viszont, hát kicsit elveszik a lényeg. És akkor Teréz mond még ilyet, hogy érezte, hogy Jézus neki a jobb oldalán halad. A jobb oldalán. Tehát meg tudta fogalmazni, hogy Jézust melyik oldalán érezte. Ugye ez megint csak a misztikus kegyelemnek ez a csomagolás része, hogy ennyire intenzíven érezte az ő jelenlétét, hogy meg tudta mondani, hogy mellette melyik oldalon van Jézus. Mit jelent ez? Hogy Teréznek konkrét tapasztalata volt Jézusról, csak hogy ne gondoljuk mi megint csak azt, hogy Jézus valami távoli felhőn csücsül. Tehát amikor Teréz azt mondja, hogy Jézust tapasztaltam meg, hogy itt áll a jobb oldalamon, ezzel nekünk mit tanít? Azt tanítja, hogy Jézus ugyanígy itt van bennünk és velünk, hogy Jézus jelenléte nem egy távoli dolog. Mert ugye ez megint ugyanez, hogy hol van az Isten? Hát, hogyha nem a templomba, akkor a mennyországba, távoli felhőn csücsül. És akkor megint mi van közöttünk? Távolság. Várom, hogy majd egyszer eljön, vagy én eljutok hozzá, de addig nincs közünk egymáshoz. Nem, itt megint itt van a misztika. Isten a maga teljességébe, itt és most, itt van velünk és bennünk. Nincs távolság. Nem a felhőn csücsül. És nem csupán az oltári szentségben van jelen Jézus. Mert ott abszolút, totálisan jelen van, de ugyanúgy abszolút, totálisan bennünk is jelen van. Csak a jelenlétének a formái mások. Az ő jelenlétének sokfajta formája van, de a jelenlét nem lehet kisebb és nagyobb. Nem, tehát ezt is szoktuk ugye mondani, Jézus nem olyan, mint a térerő, hogy van nagyobb, vagy kicsit kisebb, vagy olyan, hogy olyan, mint a ilyen rádiófrekvencia, hogy gyengébb, meg erősebb. Nem! Jézus jelenléte 100%. Nincs olyan, hogy a templomba a térereje 100%, de hogy megyek ki a templomból, Jézuska térereje úgy csökken. Otthon már nagyon recseg. Hívjál vissza, mert már nem, már majd csak SMS-ben, majd jövő vasárnap, puszi. Tehát tehát az ő térereje nem változik. Az ő jelenlétének az intenzitása nem tud 50% lenni, meg 20, meg 10, meg 100. Mindig 100. Csak nekünk ezt föl kell végre valamikor fedezni. És akkor végül így írja, hogy nagy nyereséggel és belső hatásokkal jár ez. Így van, ez itt a fő dolog, hogy azt, hogy valaki Jézus jelenlétében jár-e, azt megint csak honnan látjuk? Az életének a gyümölcseiből látjuk. Tehát, hogy ez, hogy én Jézus jelenlétében járok, milyen gyümölcsöket produkál az életemben, ez az, ami megmutatja, hogy az ő jelenléte számomra egy valóságos dolog-e, vagy sem. Teréz itt a gyümölcsökről beszél, utána azt mondja, világosan megértette, hogy nem a gonosz szellem működik benne. Miért? Mert olyan jó gyümölcsöket hozott Terézben ez a tapasztalat, hogy azt mondta, hogy ez nem lehet a gonosz. Mert Jézus jelenlétének ez a fajta megtapasztalása Terézben egy csomó jó gyümölcsöt hozott. Egy csomó új ajándékot adott neki. És itt le is írja, hogy mik ezek a bizonyos ajándékok. Így írja. Ettől az állandó társaságtól, mármint Jézus állandó társaságától. De szép ez, hogy Teréz azt mondja, hogy állandó társaság. Tehát ő is elmondhatná azt, hogy hát Jézus jelenlétét ilyen képzeleti látomásban ő csak pár másodpercig érezte. De nem azt fűzi hozzá, hogy akkor csak addig volt itt mellettem. Nem. Jézusnak ez a fajta megtapasztalása őt megerősítette abban, hogy állandóan mellette van. Ezért mondja, hogy állandó társaság. Igen, nekünk is Jézus állandó társaságunk. Ha tudjuk, ha nem, ha akarjuk, ha nem. Ettől az állandó társaságtól nagyon gyöngét szeretet születik ő felsége iránt. Ez az első gyümölcs. Jézus jelenlétének ez a megtapasztalása szeretetet szül bennem ő iránta. Ez az első. De ez is, hogy kéz a kézben jár. Akit így megtapasztalok, hogy itt van velem, az iránt fölgyullad bennem egy szeretet. Hogy de jó, hogy itt vagy. De jó, hogy nem távol vagy, hanem itt vagy, annyira közel. És ennek a fajta Isten jelenlétébe való élésnek az első gyümölcse, ez, hogy gyöngét szeretet születik bennünk ő iránta. És a másik, még nagyobb vágyak, hogy teljesen az ő szolgálatára adja át magát. Ez egy másik gyümölcs. Hogy Isten jelenlétében, amikor élek, akkor ez azt a vágyat is bennem létrehozza, hogy szolgáljam őt. Magyarul, tegyem a dolgom. Mit ad Isten jelenlétének a tudata nekem a hétköznapokba? Motivációt arra, hogy tegyem a dolgom. És most az Isten szolgálata, tudjuk, hogy teljesen mindegy, hogy az mi. Nem arról van szó, hogy itt most mindenkinek egy közvetlen szolgálatról kell itten gondolkodni, hogy mindenki a püspökségen dolgozik, vagy mindenki a plébánián dolgozik. Nem, hanem amikor én csinálom a magam dolgát, arra azon a helyen vagyok, ahol engem Isten állított, én ott őt szolgálom. Legyen az a munka akármi. A legtávolabbnak tűnő akár a szakrális környezettől mindegy. Az én munkám, az én hivatásom az Isten szolgálat. És ezt a pap ugyanúgy elmondhatja magáról, mint a tanár, az orvos, vagy bármilyen munkakört mondhatunk. Akármit. A legegyszerűbbet is akár. A leginkább elrejtett munkakört. Vagy azt, amikor már nem is tudok dolgozni, csak otthon vagyok, és imádkozom a világért, meg a szeretteimért, akkor az. De valami dolgom úgy is van. Például az, hogy imádkozzak másokért, ha már más például nincs, akkor az ott van. Tehát, hogy ami nekem dolgom, és amiről tudom, hogy tennem kell, az Isten szolgálata az életemben. És hogy Jézus jelenlétében élek, ez a jelenlét nekem erőt ad ahhoz, hogy tegyem ezt a dolgomat. Hogy másnap is menjek vissza oda, ahova vissza kell mennem. És álljak bele a munkámnak a stresszes mókuskerekébe, azért, mert tudom, hogy ez Istennek a közvetett vagy közvetlen szolgálata. De őt szolgálom. És az embereket szolgálom, tehát Isten szolgálom az embereken keresztül. Az emberekhez viszem közelebb Istent azzal a munkával, amit én hívő lélekkel végzek. És ott nekem nem kell Istenről szólni. Ja, ugye erről is milyen sokat lehetne beszélni, hogy hát pontosan itt van az, hogy amikor valaki egy olyan munkakörbe dolgozik, hogy olyan helyekre jut el, és olyan emberekkel beszélhet, amiről mi papok soha nem álmodnánk, hogy mi oda eljutunk. Hát, hogyha valaki ilyen munkakörbe dolgozik, hát annak pont, hogy lehet egy küldetése az, hogy vidd oda be az evangélium üzenetét, de nem úgy, hogy fölállsz az íróasztalra, és elkezded mondani, hogy kedves kartársak, térjetek meg, hanem azzal, hogy te Jézus jelenlétében élsz, és ez az arcodról lejön, mert ha hiteles, akkor lejön, nem kell egy bötűt se szólni arról, hogy ki az a Jézus, mert te vele élsz, és ezáltal olyan embereket tudsz megérinteni és megszólítani, akiket mi papok biztos, hogy nem tudnánk közvetlenül megszólítani, mert azok nem jönnek el a misére. Azok nem ülnek be a katekézisre. Oda te vagy hivatva, hogy oda menj hozzájuk, és nem az, hogy most prédikálni kell nekik, de az életeddel tegyél nekik tanúságot Jézusról. És látjuk, ezért van mindenkinek egy sajátos küldetése. És ez az, hogy nem csak a papok szolgálják az Istent. Hát mi azokhoz az emberekhez nem juthatunk el. Tehát, hogy olyan helyekre, olyan emberek közé, akik egyébként soha nem jönnének az egyház közelébe, te meg ott dolgozol. És minden nap ott vagy közöttük. És bemehetsz oda, ahova mi nem mehetünk be. Hát nem véletlen, hogy itt lehetsz a katekézisen, tanulhatod az Istennel való kapcsolatot, és közben van egy olyan munkaköröd, amelyről eddig azt hitted, hogy ez ilyen teljesen profán, ez ilyen, ó Istenem, ez ilyen teljesen az egyházi világtól eltérő. Hát épp azért vagy odaállítva. Mert az annyira eltér a hitnek a világától, hogy te vidd be oda azt a fényt. Te vidd be oda azt a békét, amit itt megtanulsz, amit itt megtapasztalsz Jézussal való kapcsolatban, oda vidd be, és nem úgy, hogy prédikálni kell, hanem a jelenléteddel, a kisugárzásoddal, a gesztusaiddal, az arcoddal, a tekinteteddel, vidd be. Látjuk, ezért mondom, hogy Jézus jelenlétének ez a tudatossága bennünket motivál arra, hogy végezzük a dolgunkat, és legyünk a helyünkön oda, ahová bennünket a Jóisten állított. És az mindegy, hogy melyik munkahely, melyik körülmény, milyen helyzet, mindegy. Ahol vagyok, ahol lennem kell, ott legyek, és ott szolgáljam Istent ezen motivációkból fakadólag. Igen, és a legutolsó gyümölcs, nem a legutolsó, csak ebben a mondatban a legutolsó, a lelkiismeret nagy tisztasága, mert figyelmeztet arra, aki mindig vele van. A lelkiismeret nagy tisztasága, ez is annyira szép, és ez már egy kicsit közelít a hetedik lakáshoz. Hogy a lelkiismeret tisztasága, és ez nem azt fogja jelenteni megint csak, hogy elaltatom a lelkiismeretemet, hogy nincs is semmi bűnöm, semmi baj, jó vagyok, atya, járok misére, mondom a rózsafüzért, haragosom nincs, meg hát tetszik tudni, 85 fölött az ember már nem tud vétkezni, ahogy ugye ezt valaki nekem mondta. És ezt egy férfi ember mondta, és mondtam neki, hogy tetszik tudni, megértem, hogy azon a módon már nem tudom, de tetszik tudni még, hogy a vétkezésnek nagyon sok módja van még ám. Nem csak az. És akkor kiderült, hogy ezért van ott még valami. Tehát, hogy amikor nem erről van szó, hogy lenyugtatom a lelkiismeretemet, hogy én jó vagyok, és én Istennek a gumicsontot odadobtam megint, és akkor kész, hanem a lelkiismeret tisztasága arról szól, hogy tudom, hogy mindennek ellenére szeretve vagyok. Ez a lelkiismereti tisztaságom. Bármit is teszek, bármit is tettem, sok mindent nem jól, de ennek ellenére tiszta az bennem, hogy szeretve vagyok az Isten által. Ez a lelkiismeret tisztasága. És a hetedik lakásban ez lesz majd sokkal nyilvánvalóbb. Na, hát akkor mára ennyit. Köszönöm a figyelmet, jövő héten folytatjuk.